Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Most már az Unió központjában is elismerik, nem úgy halad a koronavírus elleni vakcinák beszerzése és szállítása, mint ahogy azt korábban eltervezték. Az egyik gyártóval szemben már szankciókat is kilátásba helyezett Brüsszel. Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban a múlt heti uniós csúcsról, amelynek szintén a COVID-19 járvány volt a témája. Szabó Gergő kérdezte a Brüsszelben élő Feledi Botont külpolitikai elemzőt.
Egyik nagyon fontos fejlemény az úgynevezett négyvörös zónák ötletének a bevetése, ami azt jelenti, hogy tovább különböztetnének meg fertőzött és nagyon fertőzött területeket. És ebben az utóbbiban az lenne a európai szintű koordináció, hogy az idevaló be, illetve kiutazást azt közösen korlátoznák. Ez egy régi síráma a tagállamoknak, hogy a be- és kiutazási korlátozások kizárólag nemzeti hatáskörben dőlnek el, és amíg erről nincs egyeztetés, addig akár szomszédos országokban ez kiászási lehetőségre ad módot, vagy éppen bevásárló turizmust indít el, mint Belgium és Hollandia között, vagy más esetben akár Magyarország is egyes szomszédai között. Tehát éppen ezért itt fontos lenne az európai koordináció.
Itt Magyarországon is, és most már több tagállamban is bírálat éri az EU-s vezetőket a lassú vakcinálosztás és beszerzés miatt. Mire jutottak ez ügyben? Várható-e valamilyen változás vagy fejlemény? Mennyire egységesek vagy távoliak az álláspontok etéren?
De abban mindenki egyetért, hogy sokkal gyorsabban kéne az oltásokat végezni. Itt azért felmerült a brit példa, hogy hogy lehet az, hogy egy Brexit alatt álló Anglia ezt gyorsabban képes megtenni. De alapvetően azt viszont látni kell, hogy a labda kevésbé a mi Európai Uniós oldalunkon pattog, mint a gyógyszergyártók oldalán, amelynek gyakorlatilag kiszolgáltatottak a nagy európai közbeszerzések is. Tehát ilyen szempontból kérdés, hogy ezek a szerződések, amikben most mondjuk a Pfizernél késedelem következik be, olyan úgy vannak-e megkötve, hogy ezért valamilyen kompenzációt kap az Unió. Ettől függetlenül a megfelelő mennyiségű vakcinának, szükséges mennyiségnek a sokszorosát kötötték le az európai erőforrások terhére. Tehát ilyen szempontból a tárgyalás egy része egyébként arról szólt, hogy majd mi lesz a többet vakcinákkal. Ez azt hiszem, hogy egy globális probléma, hogy egyszerűen nem elég gyorsan jutnak hozzá, illetve az oltási tervek sincsenek összehangolva. Ezekre még lehetne tovább lépni, de hogy a gyógyszergyártókra hogyan lehet politikai nyomást helyezni, itt ugye a pozitív ösztönzők az a további megrendelések kutatás támogatás, esetleg a déli tagállamok, tehát a déli szegény országok számára való bevásárlás Afrikában vagy más kontinenseken, illetve jogi klauzulák érvényesítése, tehát a negatív ösztönzők.
Azok a felvetések, amik itt most már napról napra, óráról órára elhangzanak, hogy az EU-s közös beszerzés mellett, ahogy Magyarország és más országok is, várható az, hogy mindenki elkezd egy kelet felé keresgélni, orosz vagy kínai vakcinák irányába tájékozódni?
Biztos, hogy a bevizsgálás meg fog történni, ezt ugye a német jelzés is mutatja, ahol elkezdtek komolyan foglalkozni az orosz vakcinával, de nemrég megkötött uniós kínai megállapodás is azt mutatja, hogy ország a kínai irányban is lehet nyitottság. Biztos, hogy ezeket a vakcinákat is be kell vizsgálni az Európai Gyógyszerügynökségnek, ez azért nem fog örökké tartani, tehát ez le fog záródni előbb-utóbb. Az viszont egy nagy kérdés, hogy milyen kapacitása van az oroszoknak, erről többet tudunk, hogy valószínűleg azért ők sem állnak annyira bőséggel vakcinában, és emellett pedig a kínai gyáraknál kérdés, hogy a minőség és a mennyiség szokásos dilemmája vajon hogyan válik el, tehát egy bevizsgált vakcina egy leszállítottról képest olyan, hogy fog festeni. Minden esetre a lehetőség adott, hogy akár bizonyos lyukakat ezzel betömjenek tagállami vezetők.
Politikusok, mindenki sokat beszél arról a vakcina útlevélről, ami úgy tűnik mindenhol lesz, vagy valamilyen szintű igazolás, egy plastikkártya, és sokan felvetették már, hogy bizonyos szolgáltatásokat ezek az emberek könnyebben tudnak majd igénybe venni. Erről mi az EU közös álláspontja, ha van ilyen?
Itt alapvetően tagállami érdekek és érdekcsoportok vannak, mégpedig a mentén, hogy ugye ez az átmeneti időszakban lesz különösen fontos és kritikus, hogy valaki tudja igazolni, hogy be van oltva. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nyári szezonban gazdaságilag aktív déli tagállamok, akik a turizmusukat remélik visszahozni egy vakcina útlevéltől, az ő számukra különösen fontos, és nyilván azoknak a nagyobb cégeknek, akik pedig a nemzetközi utazásaikat tudnák visszaállítani, és persze a bármelyik ország turizmusában ez számottevő lehet. Ami itt egy dilemma az, hogy hogyan lehet egy olyan biztonságos vakcina útlevelet létrehozni, aminek a hamisítása legalább ugyanolyan kockázatos, mint egyébként az oltás megszerzése, Tehát, hogy ne fordulhasson elő, hogy nagyobb, akár szervezett bűnözői csoportok vakcina útleveleket fognak majd gyártogatni, és egyszerűen ez fogja jobban megérni esetleg valakiknek, ahelyett, hogy beoltatnák magukat. Úgyhogy ebből a szempontból van egy nagyon erős nyomás, hogy ez egy egységes keretbe létrejöjjön. Ugye minden ilyen európai kezdeményezésnek az adat megosztása kritikus része, hogy a tagállamok mennyi adatot hajlandók megosztani, ebben még nincsen a háttérben egyetértés.
Most pedig valami másról. Erősödő konfliktus van az Európai Unió és Törökország között az EU által jogellenesnek tartott a földközi tenger keleti térségében a tenger alatti földgázmezők után kutató fúrások miatt. Szabó Gergő kérdezte erről Feledi Botondot.
De ez a konfliktus lassan egy bő éve folyamatosan éleződik, de az egész a Ciprus körüli vitákba is be van ágyazva, vagy olyan kinek hol, milyen hajója mehet, illetve ne felejtsük el, hogy a törököknek volt egy próba megállapodása Líbiával, az egyik féllel, ahol a tengeri gazdasági zónákat máshogy akarták újraosztani, mint amit egyébként azóta egy olasz görög ügyben is döntött a Nemzetközi Bíróság és a megállapodása a két országnak. Tehát ilyen szempontból itt egy nagyon fölfelé haladó konfliktusról van szó, tehát itt nem a megoldás felé, hanem még inkább az eszkalációs szakaszban tartunk. Már csak azért is, mert mindebben egyébként izraeli maga módján szintén érintett, aki egyre inkább látja a víz alatti energiahordozók felszínre hozásának a gazdasági megtérülését, és ugye itt különböző vezetékek is épülhetnek víz alatt és víz feletti szakaszokon. Egy gazdaságpolitikailag egyre inkább érdekes és kívánatos zónáról van szó, amiről biztos, hogy a törökök sem fognak könnyen lemondani. Úgyhogy itt a lehetőség inkább arra adott az Európai Uniós oldalon, hogy közös összefogással görög-olasz érdekeket próbálják megérvényesíteni a földközi tengeri zónában.
Erre mekkora esély van egyébként így jelenleg?
Ugye az olasz kormány stabilitása és a görög kormánynak a támogatottsága is egy görög kérdés. Tehát ilyen szempontból ide stabil szereplők kellenének az uniós oldalon. Egész biztos, hogy a törökökkel szemben az uniós tárgyalási front egyik fontos galapja ez, és mivel ez a tárgyalási front viszont nem csak a déli tagállamok érintettsége, hanem a menekültügy miatt ugye az egész unió kitettségét jelenti, innentől kezdve azért megvan az a közösségi érdek, ami a törökökkel való erősebb pozícióra ad esélyt az uniónak. Tehát van arra esély, hogy ez érvényesüljön, és hát azért ne felejtsük el, hogy ezeknek az európai energiavállalatoknak viszont nagyon komoly lobby ereje van, amit nyilván bevetnek.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották Brüsszelből. Miközben a héten az Európai Unió az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját is engedélyezheti, a cég jelezte, nem tudja szállítani a korábban kialkudott mennyiséget. A már az elmúlt hetekben engedélyezett Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyagokból is kevesebb jön a megrendelthez képest. Helyzetjelentés Brüsszelből Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével.
Az Európai Bizottság elnöke azt mondta korábban, és ezt többször is elismételte, hogy az a gyógyszermennyiség, amelyet a két engedélyeztetett vakcina gyártói tudnak felkínálni, ugye összességében, az Európai Unió lakosságának több mint 80%-ának a beoltásához elegendő. Ugye nem arra kell gondolni, hogy egyszerre, ugye hiszen ez a gyártási kapacitások azért szűkösek, de mondjuk azt kell gondolni, hogy körülbelül egy év, tehát az év végéig be tudnának oltani 80%-ot simán ebből a két nagyobb megrendelésből. De azt is tudjuk, hogy újabb engedélyeztetések várhatók, az egyik éppen egyébként a hétvégén valószínű, az AstraZeneca-é, amiről már is egy nagy vita folyik, hiszen az AstraZeneca még az engedélyeztetés előtt bejelentette azt, hogy sajnos az előirányzottal szemben legalább 60%-kal kevesebbet tud majd leszállítani. Ezek hideg zuhanyként érték az Európai Unió vezetőit. Hadd tegyem hozzá azt, hogy a kérdés az volt az elején, hogy van-e vakcina oltóanyag szűke. Mikor beszéltünk erről egy héttel vagy két héttel ezelőtt, akkor ez nem volt igaz, hiszen akkor még többet szállítottak ki, mint amennyit beoltottak a tagállamok, vagy beoltani képesek voltak, és azt is tudjuk egyébként, ugye korábbi nyilatkozatokból is elég visszanézni, hogy erre mindenki számított arra, hogy a beoltás tömegesen igazából április környékén kezdődik, hiszen az ugye fut fel a termelés.
De ugyanakkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is azt mondta, hogy meg te is említetted ezt már korábban, hogy nyár közepéig 2,3 milliárd dózis érkezhet, ez azért már elég tetemes mennyiség. Ezt hány gyártótól számolták ki?
Ezt ugye azzal a 6 gyártótól, akikkel előzetesen szerződést kötöttek, előszerződéseket kötöttek, ugye az előszerződések azok keretszerződések voltak, tulajdonképpen azt a célt szolgálták, hogy bebiztosítsák az Európai Unió számára. Ha megvan az engedélyeztetés, akkor az Európai Unió prioritást élvezzel, ide jöjjenek tulajdonképpen ezek a vakcinák. Ez a 6 ugye gyártóról szól, a 6 gyártó közül 2 engedélyeztek, a harmadik az már a sorban áll, a negyedik is, a Janssens nevű, az is sorban áll már. Tehát erre gondolt, hogy 2,3 milliárd előzetes megrendelés történt. Ugye, amit mondtam az előbb, hogy körülbelül 1 milliárdra való viszont az már tárgyasul, an értelemben, hogy ott az engedélyezés is megtörtént. Tehát 7,3 milliárd, illetve 1 milliárd, ezekről a számokról beszélünk.
Mi az oka, hogy mégis lelassult most ez a beszerzés, mert minden ország szinte panaszkodik arra, hogy akadoznak a szállítások?
Igen, tehát két bejelentés történt, mondjuk így, hogy két előzetesen nem várt, váratlan bejelentés történt az elmúlt egy hétben, 10 napban. Az első a Pfizer és a BioNTech-től, akik bejelentették azt, hogy a következő 2-3 hétben lelassul majd, kevesebb mennyiséget lesznek képesek gyártani, legyártani és kiszállítani a tagállamoknak. Ez ott az első hideg zuhany tulajdonképpen. A szerződésben foglaltakhoz képest, mégpedig azért, mert hogy a gyártási kapacitásukat hozzá kell majd igazítani tulajdonképpen a megnövekedett igényekhez. Hozzáteszem azt, hogy az Európai Unió az elmúlt 2-3 hétben a Pfizer-től megrendelt lehív további 200 plusz 100 millió, tehát 300 millió vakcinát a korábbihoz képest. Tehát ők azt magyarázták, hogy azért, hogy a gyártási kapacitásokat bővíthessük, ezért ideiglenesen lassítanunk kell a szállításokat. Ez az első kellemetlen hír tulajdonképpen, ami nem volt betervezve. A másik pedig, amit az AstraZeneca jelentett be, ők 80 millió adag vakcinát ígértek az Európai Uniónak, ez egy jóval kisebb adagot, de ők azt jelentették be most, hogy kezdetben, vagy a 80 millióból igazából csak 31 milliót tudnak majd leszállítani az első körben.
Ezek a számok ugye mindegyik kettővel osztandó, mert két dózis kell beadni egy-egy páciensnek.
Igen, itt még ott tartunk, ahol két dózisról van szó. Ugye később majd a piacra lép egy újabb, egy olyan modell is, a Johnson & Johnson vakcinája, várható van egyébként még tavasszal, amely viszont elég elegendő lesz egy dózisba adni, tehát egy adagot kell majd csak beadni. De alapvetően olyan vakcinákról beszélünk, oltóanyagokról, amelyeknél kettőször, tehát ismétlő oltást kell beadni. Tehát a két dolog történt, tehát két rossz hír, az azt a Zeneca megjegyzem egyébként, hogy még az engedélyeztetés előtt jelentette be ezt ráadásul, az európai idegességet váltott ki a tagállamok körében, nem véletlen egyébként, hogy a Charles Michel, az Európai Tanács elnöke előbb, majd az Európai Bizottság is most láthatóan erélyesebb hangnemre váltott, és kilátásba helyezték azt, hogyha kell, jogi eszközökkel is rávezetik ezeket a gyártókat, a két gyártóról van szó, akik bejelentették a szűkített kapacitást, hogy teljesítsék a szerződésüket. Itt még nem tartunk, de úgy néz ki, hogy azt a zeneka, ahogy így fogalmazok, nagyon rázza a pofonfát, hiszen volt egy egyeztetés, ahol az Európai Bizottság kérdőre mondta az azt a zenekát, hogy mi alapján szállítanak kevesebbet. A bizottság szerint nem kaptak igazából magyarázatot. Itt úgy gondolom, hogyha valahol történhet esetleg valami jogi felelősségre vonási vagy eljárás, akkor lehet, hogy ez lesz az. Érdekes ugye megnézni azt, hogy az AstraZeneca közben pedig ugye az utolsó métereknél tart az engedélyeztetést illetően. És akkor van még egy fontos fejlemény, fontosnak nevezhető fejlemény, hogy ott is abban is lépett az Európai Bizottság, hogy egyfajta export előre bejelentési kötelezettséget írna elő a gyártók számára, ami arról szól tulajdonképpen, lehet, hogy van egy gyanú mögötte, egy gyanú húzódik meg mögötte, hogy az Európai Unió területén legyártott vakcinákat szeretnék látni, hogy mennyit gyártottak le ezek a gyártók az Európai Unióban, és ebből mennyi hagyja el az Európai Unió területét, tehát egy kvázi export engedélyezéshez kötnék azt, hogy átláthatóvá váljon.
Ugye, mert felvetődött az is, hogy esetleg a közösségen belül, tehát az Európai Unió területén belül gyártott vakcinákat eladják egy olyan harmadik országnak, amely adott esetben több pénzt fizet érte, mint amit mondjuk Brüsszel kialkodott.
Igen, ezt nem mondta a bizottság, de láthatóan van egy ilyen gyanú. és nyilvánvalóan az export ellenőrzési vagy export notifikáció vagy bejelentési rendszer ezeknek az eseteknek a kiszűrését szolgálná. Tehát valóban itt arról van szó, hogy az EU-ban is megjelent esetek az a sanda gyanú, hogy a gyártók itt kettős játékot űznek, leszerződtek az Európai Unióval, ugye meghatározott áron, és lehet, hogy esetleg beléptek a képbe olyan megrendelők, akik ráigértek, és inkább nekik szállítják ki, és arra hivatkoznak közben, hogy a gyártó kapacitásukat bővíteniük kell.
Az illetékesek megválaszolták már azt a kérdést, hogy a különböző bezzeg országok, mint például Izrael vagy az Egyesült Királyság, nem is szólva mondjuk az Egyesült Államokról, miért kapnak több vakcinát, miért jutnak több dózishoz?
Ha megnézzük az Egyesült Államokat, nem jutott több dózishoz. Úgy gondolom, hogy ezt többször elmondták már egyébként, mint az Európai Unió. Tehát a Pfizer-től sem. Ráadásul nem minden országra ugyanaz érvényes. Ami nagyon fontos ebben a folyamatban, az valóban az is szerintem, és ezt elmondták több alkalommal is, minden eset különböző. Ugye a briteknél merült fel az első mutáns. A britek, ugye ez az új mutáció, a brit mutáns, még sokkal gyorsabban fertőz, sokkal gyorsabban terjed. A britek erre válaszul felgyorsították az engedélyezési folyamatot. Ők egy olyan engedélyezési eljárást alkalmaztak, egyébként az amerikaiak is, és az izraeliek is, amelyek azt a kockázatot fölvállalják, ha bármiféle probléma van, jogi probléma, egészségügyi probléma a vakcinákkal, akkor ők, az ő adófizetőik vállalják ezért az anyagi felelősséget. Az Európai Unió viszont a tagállamok közös megállapodás alapján, itt az Európai Bizottság nem a saját kútfeje után szaladt, úgy döntöttek, hogy ők ennél egy olyan megoldásra törekednek ehelyett, ami az esetleges jogi és másfajta anyagi felelősséget, materiális felelősséget nem hárítja a tagállamokra, hanem a gyártókra hárítja át. Éppen ilyen alapon egyébként tudna föllépni most az Európai Bizottság, ne felejtsük ki, az Európai Unió, a gyártókkal szemben, hogyha késlekednek a leszállítások. Tehát lehet, hogy még ez vissza fog köszönni majd. Tehát a britek esetében és Izrael esetében azt is mondják, hogy én csak azt tudom mondani, nem, hogy az Európai Uniós tisztviselők, amit én is olvasok, hogy Izrael azóta Izrael egyfajta jó laboratóriuma a Pfizernek és a Modernának is, hiszen ideális méretű piac, rendelkezik a megfelelő infrastruktúrákkal, ugye, kiváló egészségügyi szolgáltatásokkal, stb. Gyakorlatilag adat csere fejében, tehát hogy gyakorlatilag az Izrael kiszolgáltatta az összes adatot, ami ezzel kapcsolatban van, kiváló tanulságokat jelent levonható a tapasztalatokat a kutatók számára.
Térjünk át az utazásra, mert az sem mellékes az Európai Unión belül. Lesz vakcina útlevél?
Vakcina útlevél, a maga megfogalmazás, mint kiderült egyébként, nem helyes. Már most is van egyébként, van oltási igazolvány. Ugye Magyarországon is vannak oltási igazolványok. Amiről most szó van, hogy az oltási igazolványokat egy európai rendszerbe, digitális rendszerbe kapcsolják. Ugye itt is fontos az adatvédelem, az egyes embereknek az adatvédelme. Magyarán az, hogy pontosan átlátható legyen az EU-27-ek szintjén az, hogy tudják azt, hogyha beadtak különböző vakcinákat, ezek mennyire eredményesek és hol van a problémák. Tehát először orvosi célra használják ezeket majd, ezeket az Európai Uniós igazolványokat. Azt, hogy utazásra, hiszen ez fölmerült, egyébként logikusan felmerült, hogy akik beoltottak már, azoknak ne kelljen helyben maradniuk, azok mozoghassanak, ugye. Ezzel kapcsolatban ezt ki is jelentették az Európai Unió vezető is, hogy még korai, hiszen ehhez nagyon sok kérdést meg kell vizsgálni. Vizsgálják például annak a kérdésnek nem tisztázott a mai napig sem, hogy az, akit beoltottak, az lehet, hogy ő védelmet élvez, de vajon ő képes-e továbbadni a vírust? Ezt még nem tudjuk pontosan. Ezt még most is vizsgálják igazából.
A határok még mindig nyitva vannak ezek szerint, csak azért korlátozottan lehet utazni. Mert karanténba kerülnek azért az emberek továbbra is.
Természetesen. Tehát ugye az van, egyelőre az van, és itt a második megfontolás az, hogy vajon helyes-e különbséget tenni azok között, akik valamilyen oknál fogva, életkoruknál, egészségi helyzetüknél, vagy stb. Más oknál fogva, ilyen helyzetbe kerültek, hogy beoltották őket korábban, mint mondjuk azok, akik csak fél év múlva kerülnek beoltásra, nem a saját hibájukból, különböző okból, helyes-e különbséget tenni, nyilván elégedetlenséget szülne ez Európai Unió szinten. Olyan kényes kérdés ez, úgy gondolom, amit nem vállaltak fel a tagállamok vezetőjének az eldöntését. Várhat ez magára, addig pedig valóban az van, hogy egyébként is a brit mutáns felbukkanása Európában azt feltételezi, hogy sajnos rövid távon arra kell fölkészülni, hogy tovább fog terjedni a vírus, folyik egy verseny az idővel, hogy az oltásokat fel kell pörgetni, és közben pedig a mutáció terjedését le kéne lassítani, akadályozni, épp az egészségügyi rendszerek összeomlásának elkerülése véget. Ezért pedig a következő napokban és hetekben az Európai Bizottság és a tagállamok vezetőseben állapodtak meg igazából, hogy szigorítani kell lehetőleg a kiutazásokat, el is tanácsolják erősen az állampolgárokat attól, ha csak nem elengedhetetlen utazásokról van szó, hogy külföldre utazzanak. Tehát magyarán egyelőre, mielőtt még, úgy fogalmaznék, mielőtt jobb lesz a helyzet, még rosszabbodni fog egy darabig.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!